Köszöntöm Önöket! Ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Eredményesnek tartja a koronavírus járvány elleni védekezést a köznevelésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán azt mondta, a meghozott intézkedéseknek és a gyors határozott tanügyi döntéseknek köszönhetően alacsony volt a fertőzések száma szeptember hónapban. Hozzátette, a mostani helyzet egyelőre nem olyan, amely további intézkedéseket vagy azonnali beavatkozást igényelne. Az államtitkár emlékeztetett, hogy az iskoláknak sikerült megszervezni a testhőmérsékletmérést, amihez több mint 40 ezer digitális hőmérőt biztosított a kormány, és a legnagyobb épületekben hőkapukat is felszereltek. Kitért arra is, az őszi írásbeli érettségiket a tavasszal már bevált módszerrel szervezik meg, vagyis kis csoportokban a távolságtartás szabályait betartva vehetnek részt ezeken a diákok, ugyanakkor a szóbeliket most megtartják. Sokkal több intézményt vontak be a lebonyolításba, így kisebb csoportokban vizsgázhatnak a diákok. Maruzsa Zoltán egyúttal jelezte, október 23-ától őszi szünet lesz az iskolákban, ami alkalmas lehet arra, hogy a fertőzött intézményekből úgymond kisöpörődjön a vírus. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral Kalapos Mihály készített interjút.
Áttekintettük a szeptemberi adatokat, és azt kell megállapítanunk, hogy szeptember végére az a számemelkedés, ami a köznevelési intézményekben tanévkezdéskor elindult, ez megállt, illetve csökkenés fordult. Ez összefüggésben van egyfelől a sikeres védekezéssel, tehát azt gondoljuk, hogy az a metódus, ami kidolgozásra került még augusztus végén az intézmények részéről, az EMMI ajánlásával, hogy milyen preventív intézkedéseket lehet végrehajtani, ez sikeresen tartja távol az intézmények döntő többségétől a fertőzést, illetve azzal a trenddel is összefüggésben van, hogy a járvány az nem a fiatal korosztályok irányába terjedt, erről országos tisztifőorvosasszony is beszélt, és valóban meg tudom erősíteni, a 14 éven aluli fertőzötteknek az aránya a napi eset számokban az a 4-5% környékére süllyedt az elmúlt időszakban, nem az óvodás és általános iskolás korosztály az, amelyik érintett. Ez a sikeres védekezésre vezethető vissza.
Ez egyben azt is jelenti, hogy optimista, hogy fenntartható ez a tantermi oktatás az év végéig?
Ja, azt megtanultuk ebben a járványügyi helyzetben, hogy pontos számokról csak nagy-nagy óvatossággal lehet nyilatkozni, különösen mondjuk több hónap állapotában, de azt látjuk jelenleg, hogy a várakozásoknak megfelelően úgy alakult az elmúlt most már több mint egy hónap, hogy az intézményeknek egy viszonylag kis százalékában jelennek meg egyedileg fertőzések, fertőzöttek, ezeket helyben, ha kezeljük, akkor ez az adott intézményekben gyakorlatilag egy sikeres védekezést eredményez, és az intézmények döntő többségében pedig sikerült megakadályozni a fertőzés megjelenését is. Hogyha ezt adatokra fordítjuk, akkor 25 óvodában volt rendkívüli szünet, ami a 2947 óvodának 0,84%-a, illetve hogyha az iskolákat vizsgáljuk, akkor 6 helyszínen volt rendkívüli szünet, és 88 olyan intézményről beszélhetünk, ahol tantermen kívüli digitális munkarendben működtek egyes osztályok, ez összességében is alatta marad az intézmények 3%-ának, tehát az történt, amit sejtettünk, vagy reméltünk, hogy történni fog, ez megerősít abban, hogy jelenleg ez a védekezési metódus legalábbis a köznevelés vonatkozásában így folytatható.
Van az iskolákban elegendő fertőtlenítőszer, maszk, illetve minden, ami a védekezéshez szükséges?
Ja, a védekezéshez egyrészt egy új jelen volt az október 1-től a hőmérsékletmérésnek a bevezetése, ehhez 41 ezer kézi hőmérőeszközt biztosítottunk valamennyi köznevelési intézménynek, illetve már a tanévkezdésre is biztosítottunk fertőtlenítőszereket, nagyjából egy-egy hónapra elegendő mennyiséget kalkuláltunk az intézményeknek, tehát annak érdekében, ugye mivel itt hatalmas mennyiségről van szó, tehát nyilván nem szerezhető be egyszerűen úgy, hogy mindenki átsétál a szomszédboltba, ezért van egy ilyen központi biztosítás, hogy ez ne lehessen indok, hogyha valahol hiányzik eszköz, tehát ez mindenképpen rendelkezésre álljon, de mindannyiunk érdeke, hogy az oktatás, köznevelés rendszere az működőképes maradjon.
A veszélyeztetett pedagógusoknak távoktatást, ingyenes tesztelést a járványügyi szakemberek által meghatározott időközönként, és a fertőzötteknek 100%-os táppénzt sürget a pedagógusok szakszervezete. Közleményükben az érdekvédők azt írják, az őszi szünet után az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban hibrid oktatás bevezetésére lenne szükség. A szakszervezet javasolja, hogy abban a közoktatási intézményben, amelyben megjelenik a vírus, azonnal rendeljenek el tanítás nélküli munkanapokat, és ha a megbetegedések száma nő, rendeljenek el tantermen kívüli oktatást. Kitértek arra is, hogy az őszi szünet után novembertől az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban hibrid oktatást kell bevezetni, az osztályokat két csoportra bontanák. Az egyik összesen 3 napot járna iskolába, 2 otthon tanulna, a következő héten cserélnének, így csökkenthető lenne a találkozások száma, ezáltal pedig a fertőzés veszély. A pedagógusok szakszervezete felvetette azt is, hogy vezessenek nyilvános adatbázist arról, hány tanuló és hány oktatásban dolgozó került karanténba, hányan fertőződtek meg, kerültek kórházba, haltak meg a koronavírus fertőzés következtében. A PS egyúttal szorgalmazza, hogy a biztonsági intézkedések az őszi érettségi vizsgák esetében legalább olyan szigorúak legyenek, mint a tavaszi érettségi időszakában. E hét elejétől visszavonásig bezárják Szlovákiában a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra. Az intézkedések célja megfékezni a koronavírus járvány további terjedését. Az általános iskolák összes osztályainak tanulói számára kötelezővé teszik az arcmaszkok viselését oktatás közben. A tanítás után szakköri tevékenységet visszavonásig felfüggesztették. Az óvodák működését nem korlátozzák, de a 3 évnél idősebb gyerekeknél ajánlott a maszkviselés.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerekek sikeres általános iskolai matematika tanulásában. Ezt állapította meg a Sussexi Egyetem friss kutatása. Az egyetem pszichológusai szerint a kisdiák matematikai sikerének sokkal erősebb előrejelzői a szülők saját tanulmányai és a gyerekkel kialakított kapcsolatuk, mint a gyereknek az iskolához vagy egyes tanárokhoz fűződő érzései. A tanulmány szerzőit meglepte, hogy az általános iskolások körében nincs szignifikáns kapcsolat az iskola és a tanítóhoz köthető képességek, valamint a matematika elsajátítása között. A pozitív iskolai légkör, a szeretetteljes diák-tanító kapcsolat és a tanár jó tulajdonságai sem növelték a matematika tanulás sikerét. A diákok válaszaiból kiderült, hogy a középiskolások jobban teljesítenek matekból, ha úgy érzik, hogy tanáruk minden osztálytársukkal igazságos, ám eredményeikre nincs jelentős hatással az oktató tudása, még akkor sem, ha olyan tanár tanította őket, akiket a gyerekek jónak ítéltek meg, olyannak, aki nagyon otthon van a tantárgyban, és megpróbálja érdekesen átadni azt, kiemelni annak jelentőségét. Miközben a tanulmány készítői nem találtak jelentős összefüggést az iskolai környezet és a matematika tudás között az általános iskolai oktatásban, középiskolában azonban a gyerekek által szerzett tapasztalatoknak már nagyobb volt a hatása a tantárgyban elért sikerekre. Nehéz helyzet elé állította a magyarországi iskolákat a tavasszal elrendelt digitális oktatás, így látja Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. A szervezet konferencián összegezte a napokban a távoktatással kapcsolatos tapasztalatokat. Csubák Tamás összeállítása következik.
Az oktatásnak egyik pillanatról a másikra kellett átállnia online üzemmódra, és gyerekek 100 000-ének kellett biztosítani a digitális oktatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett biztonságos internet konferencián egyebek mellett arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mindez milyen hatással volt a gyerekekre, a szülőkre és a pedagógusokra? Mondta az Inforádiónak a szervezet alapítóelnöke, Edvi Péter.
Teljesen egyértelműen sokkal, de sokkal többen használják az internetet, a számítógépeket. Két baj van. Az egyik az, hogy ez váratlanul érte az országot, a családokat, a gyerekeket, de másik oldalról váratlanul érte az iskolákat és a tanárokat is. Hazudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy az ország fel volt erre készülve. Részben az idősebb tanárok nem nagyon tudják pontosan, hogy ezt hogy is kell kezelni.
Edvi Péter egy hétköznapi példával szemléltette, hogy a fiatalok mellett a szülőket Milyen kihívás elé állította a digitális oktatás?
Volt olyan tornatanár, aki előírta, hogy a lépcsőházba fussatok be és fel legalább 10-szer, de ezt apukának közvetíteni kell, vagy anyukának a telefonon. Most mondjuk úgy, hogy a GDPR-nak a szabályéval ugye nem mindig egyetértve, de hát az vitatatlan vicces volt, amikor a lépcsőházba állt a szülő, közvetítette, hogy mit csinál a gyereke, és lehetett látni, hogy néni vagy bácsi éppen félreugrik, mert a gyerek, mint az őrült, van fel a lépcsőn, és rohan le. Tehát, hogyha más nem akad torna órához, a szomszéd biztos, hogy nem tartozik bele, akit meg hát egyenesbe felvettek.
Már nem csak a gyerekeket, hanem a tanárokat is oktatni kell. Véli az elnök, aki szerint tovább nehezíti a helyzetet, hogy Magyarországon sok gyereknek nincs otthon számítógépe.
Vagy ne talántá van, de hát hogy tanuljanak a szerencsétlen gyerekek, hogyha mondjuk egy 3 gyerekes családról van szó, és egy számítógépük van. Hát azok biztos, hogy lögdösik egymást a számítógép előtt, hogy most nekem kell földrajzot tanulnom, vagy nekem kell földrajzot tanulnom. Nem beszélve arról, hogy mondjuk délelőtt van azért az előadásoknak a többsége, akkor most melyik gyerek üljön a számítógép előtt? Az, amelyik a 3B-be jár, vagy esetleg az, aki az 5C-be jár, vagy netalántán a 7-es?
A konferencia másik célja a tudás és a tapasztalat átadásán kívül, hogy ráirányítsa a figyelmet az új kihívásokra, a közösségi médiára, az online fenyegetettségre és a digitális oktatásra.
A digitális oktatáshoz ad tanácsokat a Telenor Hipersuli programjának videósorozata. A program szakmai vezetője Korán Balázs matematika tanár elmondta, bárhogyan is alakul össze a járványhelyzet és amiatt a tanév, az internetes tanítás tavaszi tapasztalatait a pedagógusok, a szülők és a diákok számára is érdemes összegezni. Herceg Zsolt készített interjút Korán Balázssal.
Megtapasztalta mindenki azt, hogy lehetséges online módon digitális eszközökkel tanítani, de ez nem feltétlenül jó. Nagyon-nagyon hirtelen történt ez az átállás. Tulajdonképpen egy hétvége állt rendelkezésre, hogy a hagyományos tantermi környezetet átvegyük az online világba. Tűzoltás volt. Ami most fontos, hogy ebből a tűzoltásból, ebből a karantén szituációból rengeteg tapasztalat gyűjt össze. Mindenki látja, hogy mi az, amit jól meg lehet oldani online eszközökkel, mi az, ami ez egész egyszerűen személyes jelenlét elengedhetetlen. Például alsó tagozatban nagyon sok mindent lehet csinálni, de igazából nem helyettesíthető a tanítónak a jelenléte online eszközökkel, amikor a betűket kanyarítják a gyermekek. Ezt egész egyszerűen a legjobban úgy lehet megtenni, hogyha tanteremben vagyunk.
Talán nem is legjobban, hanem írni, olvasni, számolni, megtanítani valakit, az az egyetlen módszer, amit hagyományosnak hívunk, nem?
Én nem vagyok tanító, viszont van első osztályos gyermekem, úgyhogy nagyon jól látjuk azt, hogy egész egyszerűen a tanítók csodát művelnek a tanteremben. Ez azt hiszem, hogy nem varázsolható mindenkinek az otthonába. A felsőoktatás viszont nagyon jól vizsgázott, és a felsőoktatásban nagyon jól tud működni, meg tud valósulni a távoktatás, illetve az online platformok segítségével végzett oktatás. A Hipersuli programban arra szeretnénk felkészíteni a pedagógusokat, hogy a tantermi oktatásukba, saját módszertanukba, saját metódusukba hogyan tudják beilleszteni azokat a digitális módszereket, azokat a digitális eszközöket, amik az adott területen az ő tananyaguknak, az ő tantárgyuknak az átadását tudja segíteni. Nagyon sok olyan alkalmazás található meg, például a Kokairit, a GeoGebra, ami egy olyan nemzetközileg elismert alkalmazás, aminek segítségével függvényeket tudunk, vagy különböző egyéb olyan matematikai módszereket tudunk vizualizálni, amit egyébként egy tábla, kréta, hagyományos módszer segítségével hosszú rajzolások és hosszú szenvedések árán tudunk megoldani. Tisztelet azoknak, akik természetesen nagyon ügyesen és jól tudják rajzolni a függvényeket. Van nagyon sok vízjellegű alkalmazás, például Kahoot, Szokratív és így tovább, amik játékossá teszik a tanórát, gamifikálják azt, és ezáltal a diákok a tanórán úgy érezhetik magukat, mint hogyha itt most egy játék folyna, de közben pedig a tanár egy olyan differenciált számon kérést tud véghez vinni, ami során látja egészen pontosan, hogy melyik diák pontosan mit tud, mi az, amit elsajátított az adott tananyagból. Így diákra bontva van neki visszajelzése arról, hogy a tanulói az adott tanórán mit tudtak elsajátítani, vagy milyen ismeretekkel érkeznek az elmúlt tanóráról.
A digitális oktatáshoz kapcsolódó adatkezelési és adatbiztonsági szabályokról készített összefoglalót a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Jogszabályok egyelőre nem állnak rendelkezésre, így a GDPR előírásait kell alkalmazni. A hatóság elnöke szerint az iránymutatás nem csak az intézményekre és a pedagógusokra, hanem a szülőkre és a diákokra is ró kötelezettségeket. Tatár Tímea kérdezte a részletekről Péter Falvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét.
A tavaszi pandémia járvány ideje alatt kötelező volt a digitális távoktatás, és ezzel kapcsolatban a hatósághoz akkor több bejelentés is érkezett, és ennek alapján a hatóság összeállított egy olyan tájékoztató anyagot, amely speciális jogalkotás hiányában alkalmazandó, és nyilvánvalóan ez alkalmas lehet arra, hogy egy későbbi jogalkotás során ezeknek az elveknek a mentén szülessen meg a jogszabály.
Konkrét panaszok is érkeztek önökhöz, mondjuk diákoktól?
Szülőktől érkeztek olyan jellegű beadványok, hogy nem akar hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekéről feltöltésre kerüljenek a különböző gyakorlatok, vagy az otthoni tanulásnak az ellenőrzése. Ez mindjárt két kérdést is felvet, mi az adatkezelésnek a jogalapja digitális oktatás esetén. Itt fontos hangsúlyozni, hogy ez egy kötelező adatkezelés, hiszen ugyanaz az adatkezelés jogalapja, mintha nem digitális lenne, vagyis kötelező. A másik, amit fölvet ez a megkeresés, az az, hogy lehetőség szerint a távoktatás során a diákot úgy kell ellenőrizni, hogy az valós idejű ellenőrzés legyen, tehát a hatóságnak is az az álláspontja, hogy úgy kell az ellenőrzést megoldani, hogy ne különböző képek feltöltésével valósuljon meg, hanem egy gyakorlat végzése alatti online ellenőrzés nyilván kamerán keresztül. Ez azonban további követelményeket is felvet az adatminimalizálásból következően azt, hogy lehetőség szerint semleges háttér előtt történjen az ellenőrzés, illetőleg azon más személyne szerepeljen. Amennyiben a képeknek a tárolására szükség van, akkor nyilván, hogy itt a tárolási idő az igazodik ahhoz, ami a nem digitális oktatásban van, témazáró dolgozatoknak egy éves megőrzési idő, akkor nyilván ez a digitális változatra is igaz. Azonban olyan ellenőrzés, ami egy röbb dolgozat, vagy házi feladat, akkor azokat vagy nem kell rögzíteni, vagy ha más módon ez nem oldható meg, akkor viszont az ellenőrzés után haladéktalanul törölni kell ezeket a felvételeket.
Nem feltétlenül van egy olyan sarok a lakásban, ahol nem látszik semmi, nem lehet azt garantálni, hogy mondjuk a kistestvér nem sétál bele éppen a videóba. Hogy lehet ezeket megoldani életszerűen?
Hát ha nem oldható meg, akkor is törekedni kell arra, hogy ez a lehető legminimális olyan adatkezeléssel járjon együtt, amely nem szükséges az oktatáshoz. Tehát ugye itt az adatminimalizálás elvét figyelembe kell venni.
Ez tulajdonképpen nem csak a pedagógustól, hanem magától a diáktól, illetve a szülőtől is nagyobb tudatosságot követel?
Hogy egy példát mondjak, az otthoni gépen nyilván a tárolást, az adathordozóra feltöltést, azt a szülő vagy a gyerek fogja elvégezni, akkor alkalmazzon olyan titkosítási módszert, amely egy gombnyomással elérhető, és ne kódolatlanul kerüljön az adathordozóra. Az adat nyilvánvaló, hogy amennyiben azt nem lehet kikódolni, akkor a lehetséges sérelem is, és akár is minimalizálható, hiszen az adat nem lesz megismerhető illetéktelenek által. Ez például a szülőnek, illetve a diáknak az együttműködését is igényli. Nem lévén speciális jogszabály nemzeti, ezért a GDPR-t kell alkalmazni.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!